Jó napot kívánok, ez a Fülke, a HVG.hu közéleti podcastja. Ezen a héten Szabó Attilával, a TASZ jogi munkatársával fogunk beszélgetni, ezen kívül a politikai szabadságjogi projekt gazdája a TASZ-nál, és hát kijött a Freedom House-nak a jelentése, melynek a legnagyobb furcsasága Magyarország kapcsán az, hogy új besorolást kaptunk, és ennek kapcsán nem pusztán Magyarországon van hírértéke annak, hogy milyen besorolást kapott az Orbán kormány, illetve a magyar jogállamiság, hanem az egész világon, hiszen az Európai Unió első csak részben szabad országa lettünk. Azt gondoltam, hogy első kérdésként, bemelegítőként megkérdezem, hogy melyik része szabad Magyarországnak.
Jó napot kívánok én is, és üdvözlöm a podcast hallgatóit. Annyiban pontosítanék, hogy nem vagyok a politikai szabadságjogi projektnek a gazdája, ebben dolgozom én is, de a gazdája annak, illetve hát a vezetője az más. De akkor igyekszem válaszolni a kérdésre, illetve hát én azt gondolom, hogy előtte talán még érdemes lenne azt tisztázni, hogy igen, más kategóriába kerültünk, a szabadból a részben szabad kategóriába, de ez nem jelent ebben az évben, tehát tavalyról, 2017-ről 2018-ra, nem jelent egy nagyon radikális romlást a pontjainkban, mert ugye ez a skála ez úgy működik, hogy 100 pontot kaphatnak az országok, a 100 a maximum, ami a legszabadabb országoknak jár, ilyen maximum, kimaxolni ezt a skálát, Svédország, Norvégia, talán Izland, ezek a skandináv államok tudják már évek óta, a legrosszabb helyen pedig azt hiszem, hogy Szíria és Észak-Korea, tehát mondjuk a 2-től a 100-ig terjedő skálán. Magyarország most 70 pontot szerzett, az előzőben 72 volt, és ezzel kerültünk a részben szabad kategóriába.
Ez volt statisztikai kérdés, hogy hova, tehát hogyha 71 pontot elér az ország, akkor már szabad?
Nem, ettől árnyaltabb a dolog, és egészen pontosan nem néztem meg a módszertant, mert vannak olyan országok, amik 72 ponttal is csak részben szabadok, és vannak olyan országok, amik 69 ponttal szabadnak minősülnek. Én azt láttam, hogy ez azon múlhat, hogy különböző kategóriák léteznek ezen a jelentésen belül, így például, hogy most felnyitom, akkor az első az a politikai szabadságjogok, amiben ennek az egyik alfejezete a választójog és a választási eljárás, és ezt értékelik a megbízott szakértők, és nyilván vannak olyan témakörök, amik hangsúlyosabbak, például, hogyha mondjuk nincsen szabad választás, akkor hiába kap egyébként minden másra magas pontot egy ország, nem elképzelhető, hogy a szabad kategóriába tartozzon. Szóval, hogy ez altémáktól is függ. De egyébként azt látszik, hogy 75 fölött már mindenki szabadnak számít, és 65 alatt meg már mindenki csak részben szabadnak, vagy aztán pedig egyáltalán nem szabadnak.
Mi az, amiben rontottunk?
Hát ezt a két pontot, ezt most felütöm a jelentést, az egyik a politikai pluralizmus és részvételnél vesztettük el, és mindenhol magyarázatot fűz hozzá a jelentés, hogy milyennek az oka. Ebben a kategóriában, ugye 2018-ban volt az általános országgyűlési választás, és emiatt, vagy hát ennek kapcsán nem tudom mennyire emlékeznek a hallgatók arra, hogy tavaly év elején is volt az Állami Számvevőszéknek egy olyan akciója, ami egyébként idén is, vagy hát nagyon hasonló ahhoz, amikor szankciókkal sújtotta a Jobbikot és más ellenzéki pártokat, amelyek nagyban hátráltatták őket abban, hogy egyenlő félként vehessenek részt a választásokon. Ezt emeli ki a jelentés, hogy ez egy olyan minőségi visszalépés a szabad és tisztességes választásokban és a választási részvételben, ami miatt egy ponttal kevesebbet kaptunk. Ez az egyik. Ja, így egyébként ebben a körben még megemlíti azt is, hogy a kormányzó párt nagyon erősen támaszkodott a választási eljárásban az állami erőforrásokat. Önkormányzati lapokban talán ilyenekre is lehet emlékezni, hogy önkormányzati lapokban csak fideszes országgyűlési képviselőkkel jelentek meg riportok, az ő eseményeikről voltak beszámolók, és az ellenzékről pedig nem. Nyilvánvalóan több ilyen is volt, a TASZ-nak is volt egyébként több ilyen ügye, amiben mit tettünk választási kifogást, és meg is állapította egyébként a Nemzeti Választási Bizottság a jogsértést, és szóval sokszor támaszkodott a kormányzó párt az állami erőforrásokat, ami nem egy jogszerű dolog. És hogy egyébként is az ellenzéknek hát a hirdetési lehetőségei, média elérése az állami, vagy hát az államhoz közeli sajtótermékek által meglehetősen korlátozott volt. Ezt a három dolgot írja le a jelentést, ami miatt egy ponttal kevesebbet kaptunk a politikai részvétele. És a másik pont, amit elveszítettünk, az egy pillanat is, és azt is megmondom, hogy micsoda. igen, az pedig a véleménynyilvánítás szabadsága kategóriában rontottunk egy pontot, és ott azzal magyarázza a jelentés, hogy hogy is van ez? Igen, hogy ugye az 2011-ben lett egy új az egyháztörvényünk, ami nagyon sok egyházat kiszorított az egyházi státuszból. Most lesz egy új egyháztörvény, illetve tavaly ősszel lépett hatályba az új egyháztörvény, mivel volt egy strasbourgi eljárás, és ott az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy ez a magyar törvény jogsértő, mert korlátozza a vallásszabadságot, és erre hivatkozva, vagy erre is hivatkozva a kormány egy új egyháztörvényt alkotott meg, illetve hát módosította a korábbit, és volt egy olyan ígéret, hogy ezek az egyházok visszakaphatják a státuszokat, na de ez nem így sikerült, ez a törvény. Nagyon sokat kell tenni ahhoz egy egyháznak, hogy tényleg visszakaphassa a státuszát, és ezt is problémásnak értékelje a jelentés, plusz még azt is, hogy nagyon erősen van egy muszlimellenes propaganda a magyar állam részéről, és ez nyilván muszlimellenes ellenérzéseket is szül, és bár Magyarországon nincsenek jelentős számban muszlimok, de ezért mégiscsak mint általában mint egy vallásnak a kiszorítása a közéletből, ez is belejátszik abban, hogy ebben a kategóriában egy ponttal kevesebbet kaptunk. Tehát ez volt a két csökkenésnek az oka.
Akkor a nyári alkotmányozásnak nem lett ilyen téren következménye, se a hajléktalanság betiltása, sem a voltak éppen a menekültjog kvázi felszámolása nem okozott problémát?
Említi ezeket a tényezőket a jelentés, mind a hármat, amit most ön felsorolt, de ezek olyan kategóriákba esnek, amiben nem változott a pontszámuk. Szóval valahogyan úgy értékeli a Magyarországra figyelő szakember, hogy hát ez tulajdonképpen nem üt el az eddigi helyzettől, csak abba beleilleszkedik. Tehát nem lehet benne minőségi romlást.
És a stopsoros sem ilyen helyzettel?
A stopsoros is említve van. Ugye van egy ilyen fejezet, hogy
civil
hát igen, ez
részvétel.
Is az, a részvétel, hát ez az egyesülési jog kategóriában említi ezt meg, és ott itt kifejezetten beszél a stopsorosról, illetve erről a törvénycsomagról, mint ami olyan, hogy bizonyos civil szervezeteket érinthet és nagy veszélye fenyeget. Itt a bevándorlási különadó és hát elsősorban én azt gondolom, hogy a Magyar Helsinki Bizottságot érintő büntetőjogi tényállás, amely korlátozó a menekülteket segíteni kívánó személyeket abban, hogy ezt megtegyék, illetve büntetőjogi következménnyel fenyeget őket. Ezeket mind értékeli a jelentést. Egyébként itt az a kérdés, tehát csak hogy pontosan értsük a jelentésnek a struktúráját, vannak főfejezetek, azon belül vannak alfejezetek, és minden alfejezetbe tartoznak konkrét kérdések, és ezeket a kérdéseket minden egyes országban lekérdezik azokhoz az országokhoz értő szakértőktől. És itt az a kérdés, hogy van-e szabadsága a nem kormányzati szerveknek, hogy részt vegyenek az emberi jogvédelemben, és az ilyen kormányzati politikáknak a véleményezésében. Ez a kérdés, és akkor erre az a leírás, hogy hát tulajdonképpen van is, meg nincs, 4 pontot lehet kapni, Magyarország 2 kap erre, mert hogy vannak ilyen szervezetek, nyilván formálisan be lehet jegyezteni egy egyesületet, vagy alapítványt a bíróságon, de olyan törvényeket alkot a kormány, amelyek egyrészt felcímkézik ezeket a szervezeteket, és ezzel mondjuk meg is bélyegzik őket, másrészt pedig ilyen büntetőjogi veszélyt helyeznek kilátásba, és hát egyébként a különadó, amit mint tudjuk, hogy még senki nem fizetett be, mert hogy senki nem tartja magára nézve érvényesnek, egyébként a megfogalmazás bizonytalanságából fakadóan, az pedig egy gazdasági nehézséget is jelent, hogy lehet alapvetően létrehozni egy ilyen jellegű egyesületet, de nagyon nehéz lesz ezt ténylegesen bevinni a közéletben.
Hogyha megnézzük a CEU-nak, illetve az Open Society Foundations-nek a budapesti elkergetését, elköltözését, kivonulását, félkivonulását, akkor ezek visszatükröződnek a jelentésben?
Abszolút, ezek is. Van egy olyan abban az alfejezetben, amiben egy pontot rontottunk, erről az előbb beszéltem, amiben a vélemény szabadság és a hitnek a kifejezése van. Ebben van egy olyan kérdés, hogy van-e a tudományos életnek szabadság és az oktatási rendszernek szabadsága a politikai indoktrinációt, tehát a politika befolyásolja ezeket. És ez is egy 4 pontos a kérdés, amiben szintén csak 2 pontot kaptunk, és itt kiemeli a CEU ugye a jelentés, hogy hát ez azért egy egy elég erős beleszólás abba, hogy hogyan hozható létre Magyarországon felsőoktatási intézmény, és nem feltétlenül szakmai szempontból, hiszen az fel sem merült, hogy az ott lévő oktatóknak a minősítése, az oktatói minősége az problémás lenne, hanem egy ilyen adminisztratív, és hát elég jól letapogathatóan politikai szempontból értekorlátozása a CEU-t. Ez az egyik, amit egy teljes bekezdést kap, de egyébként megemlítésre kerül ebben az alkérdésben, tehát nem csak a CEU-ra fókuszál a jelentés, azért sokkal árnyaltabb dolgokról van szó. Például az, hogy az általános és középiskolákban a kormányzat határozza meg a kötelező tantervet, és nagyon kicsi a mozgásszabadság a tanároknak és az egyes iskolai közösségnek abban, hogy mit és hogyan tanítanak. Ugye itt csak egyféle tankönyv van, csak központi beszerzéssel, nemzeti alaptanterv, stb. Amit még megemlít a jelentés, hogy pár évvel ezelőtt, most pontosan 2014-től kezdődően a kormányzat jelöl ki úgynevezett kancellárokat az egyetemek élére, a rektor mellé, akik tulajdonképpen vétójoggal rendelkeznek, és a kormányzatnak a pénzügyi szempontjait hajtják be az egyetemeken, amivel azért meglehetősen csökkentik az egyetemeknek az autonómiáját és a szabadság. Tehát nem a rektor vezeti az egyetemet, amit az egyetem polgárai választanak, akit az egyetem polgárai választanak meg, a szenátus, hanem bejön mellé egy olyan kormányzati figura, a kancellár, aki tulajdonképpen vele egyenlő módon tud beleszólni az egyetemnek az irányításába. És hogy egyébként is csökkentek az egyetemeknek a financiális lehetőségei, egyre kevésbé van mozgásterük. Amit még kiemel ebben a kérdéskörben a jelentés, az a gender szaknak a megszüntetése az ELTE-n, ami szintén egy nem túlságosan alaposan megindokolt miniszteri lépés volt. És ebbe a kérdéskörbe tartozik bele az is, hogy hát itt említi meg a jelentés, az úgynevezett soros listázást, amikor a figyelő összeállította azt a 200x embert, akik bármilyen módon kötődnek az Open Society Foundation-hoz, tehát olyan szervezeteknél dolgoznak, amelyek bármekkora támogatást is kaptak az Open Society Foundation-t, és nagyon sok akadémiai szakember, egyetemi oktató került fel erre a listára, ami szintén egy nagy nehézség, hogyha valaki szabadon szeretne gondolkodni, és szabadon szeretne írni és alkotni az egyetemi szférában.
Megkérdeztem, hogy van-e olyan alfejezet, amiben maximális pontot kapunk?
Azt hiszem, hogy olyan, amiben maximális pontot kapunk, olyan nincsen, van egy, amiben nem teljesítünk rosszul, ez pedig ez nem lesz meglepő egyébként, eléggé beleilleszkedik a magyar kormányzatnak a politikájába, hogy a személyes autonómia és a személyiségi jogok, azokban viszonylag jók vagyunk, tehát 16 pontból 13-at érünk el, és ezen belül vannak olyan alkérdések, amiben maximális pontot kapunk, csak hogy érzékeltessem talán a világban lévő realitást, van egy ilyen kérdés, ennek a fejezetnek az első kérdése az, hogy érvényesül a mozgásszabadság, beleértve azt is, hogy bárki szabadon megválaszthatja az országon belül a lakóhelyét, a munkáját és azt, hogy hol fog tanulni. És akkor erre 4-ből 4 pontot kapunk, mert ugye Magyarországon azért olyan nincsen, hogy ne dönthetnék úgy, hogy Sopronba költözök, vagy ne dönthetnék úgy, hogy egy másik munkahelyre megyek dolgozni. Nyilván vannak extrém példák, de ezt most talán nem menjünk annyira részletesen bele, de hogy ahogy képzeljük el, hogy mondjuk ez Szíriában vagy Észak-Koreában mekkora gond ott, ugye kb. Nullát kapnak erre a kérdésre, Magyarország ebben 4-ből 4-et kapott, és a másik három kérdés, ami ebben az alfejezetben szerepel, ott pedig 4-ből 3-at kaptunk. Tehát, hogy a személyes szabadságok azért nincsenek Magyarországon korlátozva, és azt gondolom, hogy erre azért elég alaposabb figyel is a kormány, hogy az egyes személyek ne nagyon találkoznak korlátozásokkal ilyen szempontból, amikor nem a közösség ügyeiről van szó, hanem az egyéni döntésekről, mert ez valószínűleg nagyon hamar direkt elégedetlenséget szülne.
Tehát a megfoghatatlan korlátozás az egy könnyebben eladható, vagy könnyebben megúszható dolog.
Hát politikai szinten igen, a jelentés szempontjából nem, mert nyilván aki ezeket érti és vizsgálja ezeket a jogszabályokat, meg ezeket a politikai lépéseket, az ki fogja azt szúrni, hogyha mondjuk megszűnik egy egyetem, vagy visszautaljuk arra, amiről az előbb beszéltünk, vagy pedig egy kancellár dönt olyan egyetemi autonómiát érintő kérdésekben, akkor nyilván szűkül a mozgástér. Tehát, hogyha nem férhetek hozzá bármilyen tudáshoz, ami egyébként a világban létezik, és nem lehetek kritikus a bizonyos dolgokkal, gondolatokkal kapcsolatban, akkor azzal is csökken az én személyes mozgásterem a világban, csak ezt kevésbé veszem észre. Szóval igen, politikai szempontból talán ez jobban eladható, de ha valaki hozzáértően figyeli ezeket a dolgokat, és igyekszik tájékozódni, akkor azért látja, hogy itt valójában mégiscsak van egy mozgástér csökkenés.
Kisebbségi jogokról mit mond a jelentés?
Igen, pont ez van előttem, ez a személyes szabadságok előtti fejezet, illetve hát ezt a jogállam fejezetben vizsgálják azt a kérdést, hogy garantálja-e a jogrendszer az egyenlő bánásmódot, és hát igen, az egyenlő bánásmódot a társadalom különböző csoportjai számára, így szól a kérdés, és ebben a 4 pontból 2-t kapunk. Amit én itt szeretnék kiemelni, az egyrészt az, hogy egy külön fejezet van a roma gyerekek szegregációjáról, egész konkrétan addig belemegy a jelentést készítő, hogy nagyon sok olyan példa van, és ezek egyébként a TASZ is találkozik, amikor valakit úgy minősítenek speciális nevelési igényű tanulóvá, valójában ennek nincs alapja, csak ezzel lehet elérni, hogy a roma gyerekek ne a nem romákkal együtt járnak iskolában, hanem mindenki szépen kerüljön át egy kis segítő iskolába. Ez, amit kiemel a jelentés, illetve még azt is, hogy a nők nagyon-nagyon alul reprezentáltak mind az üzleti életnek a felső szegmenseiben, mind pedig a politikában. Egész konkrétan hoz is egy számot, ezt most nem tudom hirtelen megkeresni, de hogy az országgyűlés 199 tagjának csak 12%-a nő, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk így 14 nő lehet a 199 országgyűlési képviselő közül. Ezzel egyébként ezt már jelent is nem említi, de azt lehet tudni, hogy a világban nagyon-nagyon hátul vagyunk a mezőnyben ilyen szempontból.
És ebből még ugye a kétharmados kormánypárt még rosszabb, tehát hogy azt hiszem ott 10% alatti az arány, tehát az ellenzék soraiban ülő nők valamennyit javítanak azon, ami a kormánypárt soraiban
igen.
Tapasztalható.
Igen. Hát talán nem is tudom, nem véletlen, és talán megéri most kiutalni erre, bár erről egyáltalán nem szól jelentés, hogy a tavalyi év végén, amíg politikai akciók voltak, azokat jellemzően az ellenzéki pártok női képviselői vezették. Szóval igen, ilyen szempontból az ellenzék azért jobban teljesít, mint a kormány.
A sajtóval kapcsolatban mi a megállapítása a jelentésnek?
Ez az egyik olyan pont, amit... Igen, elmondtam, hogy épül fel a jelentés, de azt nem mondtam el, hogy az egész azért azzal kezdődik, hogy kulcs momentumokat ragad meg, ez 4 pontban ragadja meg a jelentés. Mi az, amit, ha valaki ránéz erre a Magyarországról szóló fejezetre, akkor mi az, amit mindenképpen lásson meg, akkor is, hogyha nem megy bele egyébként a részletekben. És az egyik az tulajdonképpen erről szól a médiáról, a választásokon keresztül, amiről picit beszéltünk, hogy a választások alatt nem igazán volt az ellenzéki pártoknak arra lehetősége, hogy hozzáférjenek a médiához. Talán emlékezhetünk a Kétfarkú Kutyapártnak az akciójára, és a más országgyűlési képviselőknek az akciója, de a Jobbiknak is volt ilyen jellegű akciója, amikor végül bejutottak a köztévébe, de már csak azért, mert a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy jogszerűtlenül nem hívják be őket a köztévébe, és akkor el tudták mondani a véleményüket, vagy hát tudtak valamit artikulálni az ő politikai
Kaptak
5 percet, igen. Ezt kiemeli a jelentés, hogy hát így nem lehet tisztességes és szabad választásokat lefolytatni, hogy a kormányzó pártnak az emberei a médiában mindenhová jutnak, vagy nagyon széles körben sok helyre jutnak, talán az online felületeket kivéve mindenhol a kormányzati sajtónak van tulajdonképpen elsöprő fölénye, és ezekhez az erőforrásokhoz ők hozzáférnek, az ellenzéki jelöltek, vagy az ellenzéki pártok pedig egyáltalán nem férnek hozzá.
Mi a másik 3?
A másik 3, amit külön, a következő, amit kiemel, ez a második a sorban, ez az állami számvevőszéknek az akciója, amit az előbb elmondtam, talán most még annyit tennék hozzá, hogy ez jogállami szempontból is egy elég problémás aktus volt az állami számvevőszék részéről, mert hogy úgy vannak megalkotva a jogszabályok, itt nem is csak egy jogszabályról van szó, hanem többről, a pártörvény, meg az állami számvevőszékről szól, meg a magyar államkincstárról szóló törvény, hogy az állami számvevőszék egy jelentésében megállapítja, hogy abban az esetben, az előző évben, az előző 2 évben, 2 évet vizsgálsz ezt, nem szabályszerűen költöttek pénzeket a pártok, ugye ők állami támogatásra jogosultak, és ezért vizsgálhatja őket az állami számvevőszék. Megállapítja ezt, és ez alapján, jelentés alapján majd az adóhivatal, vagy pedig az magyar államkincstár hoz egy határozatot, hogy oké, akkor én most ezt a pénzt vagy nem fizetem ki, vagy visszaveszem, attól függ, hogy miről van szó pontosan. és nem lehet megtámadni ezeket a határozatokat bíróság előtt, mert amit az állami számvevőszék csinál, az nem egy közigazgatási aktus, tehát ők nem hoznak egy határozatot, csak elkészítik a jelentésüket. A NAV, vagy pedig az államkincstár pedig majd arra a jelentésen mutatva jogszerűen mondja azt, hogy hát azt mondta az ÁSZ, hogy ti azt ott jogszerűtlenül használtátok fel, nekem nincsen mérlegelési jogköröm, csak meg tudom állapítani, hogy akkor ezt fizessétek vissza. És ezt hiába támadják meg a közigazgatási bíróságon, csak azt tudja mondani a bíróság, hogy igen, a jelentésre alapítva megállapítható ez a szankció, és így a két szék között beesnek a pártok az asztalán, nem tudnak bírósághoz fordulni érdemben. És ez egy nagyon problémás dolog, hogyha bár ez azt is tudni kell, hogy az állami számvevőszék elvileg független akkor a kormányzattól nincsen besorolva az államigazgatásba, hanem közvetlenül az országgyűlés alá tartozik, és mint ilyen a kormányzattól független szerv. De hogyha megnézzük azért, hogy amikor a Fidesz először kétharmados hatalmat szerzett, vagy felhatalmazást az országgyűlésben, akkor alkotott egy új törvényt, amiben megmondta, hogy hogyan kell az állami számvevőszéknek a vezetőjét kinevezni, és hát tulajdonképpen ez azt tette lehetővé, hogy a 2012-ben a parlamenti többség ez ellenzéki vélemények, vagy az ellenzék hozzáállása nélkül is képes legyen kinevezni azt a Domokos Lászlót, aki egyébként korábban a Fideszben politizált, az ÁSZ élére. Van egy olyan szabály, ami azt mondja, hogy ha jól emlékszem, akkor 4 évet, tehát aki kizárja azokat a személyeket, akik az elmúlt 4 évben tagjai voltak pártnak, és akkor a Domokos 4,5 éve nem volt már tagja a Fidesznek, vagy valahogy nem emlékszem pontosan az évekre, de hogy meglehetősen kérdéses az, hogy hogyan került kinevezésre ő az állami számvevőszéknek az élére, és hogy mennyire független ő, mint vezető, és hát ez az egész szervezetnek a függetlenségét nyilván, most megválogatja a saját munkatársait, akit akar elküld, akit akar, azt alkalmaz. Tehát így van egy kvázi független, de valójában azért megkérdőjelezhető függetlenséggel bíró vizsgáló szerv, amely hoz egy döntést, ami nem határozat, és ezért a bíróság nem tudja azt felülvizsgálni. És ez tényleg egy meglehetősen problémás dolog, talán nincs még egy ehhez hasonló a magyar jogrendszerben, és hát ezt is kiemeli a jelentés, hogy ez azért a pártoknak egy nagyon komoly rizikó, és egy nagyon komoly következményekkel járt az, hogy tavaly az országgyűlési választások előtt ez a rizikó valahogy be is jött. És
mondtak, hogy egy jogi kiskapat, egy jogi űrt hasz neki a kormányzat, ha ez egy tudatos politikai akció, hogy az ÁSZ-on keresztül sanyargatja az ellenzéki pártokat, mert ez az egyetlen szervezet, aminek a határozatai ellen nincsen jogorvoslati lehetőség?
Hát azzal egyetértek, hogy az egyetlen olyan szervezet, aminek a határozata ellen nincsen jogorvoslati lehetőség, illetve vannak még arra példák, hogy a közigazgatási szervek úgy hoznak döntéseket, hogy az csak egy sima levélben informálisan közlik, és akkor szintén nincsen jogorvoslati lehetősége, de ezek alapvetően azoknak a szerveknek a döntése jelen van mindig jogorvoslat, csak néha csinálnak olyat, hogy hát nem döntést hoznak, de valójában mégis. Tehát ez egy másik jogi probléma. Úgyhogy egy szerv önmagában a szervnek az aktusai nem vizsgálhatóak, ilyen csak az állami számvevőszék, illetve még a köztársaság elnök, de ez megint egy más kérdéskör. Azt nem tudom, tehát azt nem szeretném kimondani, hogy ez szándékosan így van, és a kormányzó párt szándékosan így alakította ki ezt a struktúrát, és hogy most, nem tudom, bábként rángatja ezt a szervezetet, ezt nem tudom, erről fogalmam sincs. Viszont azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróságnak előbb-utóbb valamilyen eljárásban meg kellene azt állapítani, hogy ez nem fér össze a tisztességes eljárással, hogy egy valójában szankció erejű és közigazgatási döntésszerű aktussal szemben nincsen jogorvoslat. És ha jól tudom a sajtóból, akkor a Momentum most meg is próbál közigazgatási bírósághoz fordulni, és azt mondja, hogy valójában nincsen most jogorvoslati lehetősége, de ez a helyzet alaptörvényellenes, és hogyha a közigazgatási bíróság a saját hatáskörében nem tudja azt megállapítani, hogy itt kellene, hogy legyen jogorvoslat, akkor forduljon az Alkotmánybírósághoz, és az Alkotmánybíróság vizsgálja meg ezt az egész jogi helyzetet.
Na, térjük vissza a jelentésre, és akkor még van két pont, amit mindenképpen azt akarja a jelentés, hogy a Magyarországról szóló fejezetből megmaradjon.
Az egyik ezek közül az ön által is említett alaptörvény módosítás, hogy bekerült az alaptörvénybe, hogy a minden állami szervnek a kötelezettsége az, hogy a keresztény értékeket megvédje, amire még igazából nem láttunk példát. Én nem is feltétlenül értem azt, hogy miért hozza ezt ennyire kiemelt helyen ez a jelentés, de nem láttuk arra példát, hogy ezt alkalmazták volna államigazgatási, közigazgatási szervek, de hogy van egy olyan hát meglehetősen homályos pont az alaptörvényben, mert hogy mik azok a keresztény értékek, ezt majd nyilván az adott szerv töltheti fel tartalommal, tehát mondjuk nem tudom, elválni az mennyire keresztény és mennyire nem, az lehet, hogy később majd formálódik a joggyakorlatban. Vagy hogy ha valaki úgy dönt, hogy nem vállal gyereket, az mennyire keresztény és mennyire nem. Itt van egy ilyen veszély, én nem látom még ennek az alkalmazását a jogrendszerben, nincs arról tudomás, hogy bármilyen döntésben erre hivatkozott volna akár az Alkotmánybíróság, akár más bíróság vagy közigazgatási szerv. Szóval ezt emelik ki harmadik pontként a jelentés, és negyedik pontként pedig a CEU ügyet, mint az akadémiai szabadság korlátozásának eklatás példáját.
Mennyire érzed, hogy ez a jelentés megpróbál ugye valami fajtaképpen objektív, tehát hogy ez egy minden jelentés ilyen téren részint szubjektív, és itt ugye ez a ebben a pontozási rendszerben nagyon megpróbálnak, igyekeznek valami olyan objektív viszonyrendszert felállítani, hogy a végeredmény mégsem tehát hogy minél inkább tény alapú legyen, szerint ez mennyire sikerült, tehát mennyire érzed ezt objektívnek, mennyire osztod a besorolásokat, mennyire osztod azt, hogy Magyarország valóban olyan állapotban van, mint ahogyan a Freedom House mondja.
Én egy picit távolabbról kezdeném a választ, de válaszolni fogok a kérdésedre is. Ugye elhangzott a kormányzati tájékoztató központ részéről az, hogy ez a Soros Birodalom részeként a Soros által nem is tudom micsoda befolyásolni kívánja a választásokat. Azt elég érdemes lenne tudni az, hogy a Sorosnak az alapítványa azért jellemzően egy Amerikában a demokrata párthoz közel álló alapítvány, az ő választási kampányaikat szokta segíteni, amikor számára szimpatikus elnökjelöltet tudnak indítani. A Freedom House az a republikánus párthoz közel álló ilyen think tank, ilyen háttérszervezet. Én kifejezetten megnéztem a Freedom House-nak a nyilvánossá tett beszámolóit, és nem kaptak forrást egyáltalán az Open Society Foundation-től, vagy Soros Györgytől, vagy olyantól, akit én bármilyen módon tudnék a Soros Györgyhez kötni. Másrészt a jelentések...
A washingtoni költségvetési pénzekből élnek, ha
85-88%-ban évenként változik, de igen, ők az amerikai kormánynak a pénzéből élnek, és akkor ehhez jönnek még kisebb alapítványi pénzek, de mondom, még egyszer nincs köztem.
Meg az ENSZ-nek a pénze például.
Igen, és hogyha felnyitjuk a jelentésnek a fő fejezetét, de nem a Magyarországról szól részt, akkor ez azzal kezdődik, hogy kik támogatták ennek a jelentésnek a megszületését, és ott sincsen a... Tehát így ez egy abszurdum, ez teljesen tény nélküli, vagy tény alap nélküli, hogy a Soros ezt bármilyen módon tudná, vagy próbálta volna befolyásolni, akár közvetve, akár az értékrenden keresztül. Ez kifejezetten nem az ő értékeinek megfelelő, tehát nem a liberális értékeinek, hanem inkább egy konzervatív értékrendhez közel álló háttérintézmény, amely azért elég jól beágyazott módszertan alapján készíti ezeket a jelentéseket. És én átnéztem néhány országot, tehát hogy én nekem bennem is felötlött ez a kérdés, hogy oké, hogyha Magyarország 70, akkor hogy néz ki a többi Európai Uniós ország, amelyeket nyilván valamennyire ismerek, nem tudom, jártam Lengyelországon, meg tudom, hogy ott éppen mi folyik, és akkor az jött, hogy hát jó, hát akkor hasonlítsuk össze, hogy mondjuk Lengyelország miért kapott, azt hiszem 14 ponttal többet, 84 pontja van Lengyelországnak, és hogy amikor ezeket így megpróbálom összehasonlítani, akkor arra jövök rá, hogy helyét tényleg, hát azért ott nem tudom, a bírák kiálltak a függetlenségük miatt, és amikor megpróbálták őket nyugdíjazni, akkor is a legfelsőbb bíróságnak az elnöke bement dolgozni, és ezt nem hagyta, az Európai Unió bíróságához fordultak. Szóval, ami területekre én rálátok, és valamennyire ismerem, ott azt látom, hogy igen, ez egy korrekt viszonyítási rendszer, és hogy nagyjából ott vagyunk, ahol lennünk kellene egy ilyen listán, az én ismereteim szerint. Utána próbáltam más módszerrel, hogy oké, akkor ezeket, amiket jobban ismerek, ezekben így nagyjából egyetértek a jelentéstevőkkel, még ennek a szerkesztőjével, meg a módszertanával, ezekkel a pontokkal. Nézzük meg, hogy mik azok az országok, amiket jóval kevésbé ismerek, de azért tudom, hogy nagyon rossz ott a helyzet ilyen szabadságjogi szempontból, és akkor mondjuk megnéztem, hogy Oroszország csak 20 pontot kapott a 100-ból, tehát hogy mondjuk így azért klasszisokkal lentebb van, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, vagy hát többen kollégákkal, hogy vajon ez miért van. Nyilván pont tegnap előtti hír, hogy 6 évre bebörtönöztek valakit azért, mert Jehova tanulja. Szóval Magyarországon azért ilyen nincsen. És hogyha megnézzük, hogy kik vannak legelőle ezen a listán, amit ennek a beszélgetésnek az elején is mondtam, hogy Norvégia, Svédország, ahol meg aztán semmilyen probléma, tehát így kifejezetten figyelnek azok a kormányzatok, hogy ne legyenek szabadságjogi problémák ezekben az országokban, Szóval, hogy én mindent megpróbálok összevetni, és megpróbálok erre a jelentésre objektíven ránézni, akkor azt érzem, hogy nagyjából helyén kezeli Magyarországot, és nagyjából jól láthatja azt a világot, amiben élünk, hogy hol mennyire szabad a társadalom, hol mennyire tudnak élni a polgárok a politikai jogaikkal, mennyire férhetnek hozzá egy szabad oktatási rendszerhez, stb. Szóval én azt gondolom, hogy ez így módszertanilag megalapozott, és hogy nem egy világtól, tehát nem a valóságtól eltérő eredményre jut a jelentés.
Lehet-e kimutatni valami fajta egyezést abban, hogy az életminőség és ezen a listán az ellenálló országok között van-e valami fajta
korreláció? Aha, igen. Hát ez egy tök jó kérdés. Egyébként van, mármint hogy most nincsen előttem a teljes lista, de amiket én megnéztem, meg ahogy ránéz az ember a listára, azért látja a Norvégia, Izland, Svédország, akik a lista elején vannak, még mondjuk Új-Zéland, meg Svájc, meg tudom, ezek mind jóléti országok, olyan államok, ahol az emberek jó anyagi körülmények között élnek, és a lista végén meg Szíria van, ami így rommá van bombázva, és nem tudom, milliók szenvednek, és próbálnak onnan valahova elmenekülni, és azért látszik az, hogy minél jobb módú egy ország, annál jobban teljesít a politikai szabadságjog terén is. Mikor az szokott lenni a kérdés, hogy mi az ok és mi az okozat, mert hogy van egy olyan elmélet, ami azt mondja, hogy hát minél jobb módú lesz egy ország, annál inkább lesz majd arra a polgároknak lehetőség, hogy ezekkel az kicsit absztrakt dolgokkal foglalkozzanak, de van egy olyan elmélet is, ami pedig azt mondja, hogy ez nem pont így működik, hanem hogy minél inkább teszik a kormányzatok lehetővé azt, hogy az emberek éljenek a szabadságjogaikkal, hogy minél tisztességesebb, szabadabb a politika, szabadabb a választás, annál jobb módú lesz az ország, mert annál több választási lehetőség lesz, annál inkább tudják az emberek a saját céljaikat és a közösségnek a céljait is tisztán megfontolni, tudnak vitákat lefolytatni a helyet, hogy mondjuk polgárháborúba torkolanának a dolgok. Én azt hiszem, hogy amennyire ezen gondolkodtam, azt gondolom, hogy inkább a második az igaz. Tehát ugye a kormányzat azzal tud tenni a jólétért, hogy szabadságot hoz, hogy minél inkább megteremti azokat a feltételeket, ahol a polgárok meg tudják vitatni az ügyeiket, tudnak észérvekkel érvelni, meg tudják hallgatni egymást, és ezekből nem lesznek komoly konfliktusok. Ehhez biztosít egy olyan jogrendszert, ami mindig van jogorvos, tehát biztosít egy olyan médiát, ami lehetővé teszi mindenféle véleménynek az artikulálását, mind az online, mind az ilyen lineáris média, tehát a televízióban, rádióban megjelennek különböző vélemények, megjelennek a kormányzatot kritizáló hangok és vélemények, hiszen a kormányzat azokra tud figyelni, hogyha ezek megjelennek, mert ha mindig csak a kormányzatnak a híreit halljuk, akkor nem ötlik fel sem a választópolgárokban, sem a kormányzatnak a szereplőiben, hogy hát dolgokon azért lehetne javítani. Tehát ugye ez egyenesen visz egy rosszabb minőségű életbe, hogyha nincsenek szabadságjog. Úgyhogy én inkább azt gondolom, hogy fordított az összefüggés. Persze nyilván vannak kivételek, mint mondjuk, nem tudom, Szingapúr szokták tipikus példának hozni.
Most például Magyarország is ilyen volt, ugye romlik a magyar besorolás évek óta, és a gazdaság azért viszonylagos emelkedésben van.
Ez egy picit szerintem ettől összetettebb kérdés, mert igen, van GDP növekedés, szerintem ez vitathatatlan, meg ennek a módszertanát azért kár lenne megkérdőjelezni, de az, hogy érdemben nem tudunk javítani az Európai Unión belüli helyzetünkön, tehát hogy nem tudom, az elmúlt 8 évben Lengyelország jobb módú lett tőlünk, Szlovákia még inkább lehagyott bennünket, Románia egyre közelebb van Magyarország, tehát hiába javul mondjuk az elmúlt 3 évben Magyarországnak a gazdasági helyzete, de azért ez nem jelenti azt, hogy mi érdemben változtattunk volna a pozíciónkon, hiszen a velünk egy kategóriába tartozó országok mind jobban fejlődtek nálunk. Nem biztos, hogy mind, de hogy a nagy részük jobban fejlődött nálunk. És szerintem ez részben amiatt is van, amikről itt beszéltünk, hogy nincsen kritika, nincsen egy megbízható jogállam, egy megbízható jogrendszer, nincsen egy szabad és tisztességes média, az akadémiai szabadság visszaszorulásával ez nyilván az összes kreativitást ki fogja ölni a Magyarország innovációs képességeiből. Szóval azt gondolom, hogyha ezekre jobban odafigyelne a kormányzat, és akár a saját rövidtávú céljai kárára, inkább a hosszú távú célok miatt figyelne arra, hogy minél nagyobb szabadság legyen a politikai jogok terén, az a hosszú távon mindannyian jobban járnánk.
Lehet, hogy itt egy kisebb magyarázat is kaptunk arra, hogy Varga István szerint miért a jobb tollú újságírók vannak ott, ahol szabadon dolgoznak, és miért kevésbé jobb tollú újságírók vannak ott, ahol egy kontraszelekció és egyfajta hűség minden előtt zajlik, de ezt nem akarom a szádba adni. Itt ezen a ponton lezárnám a beszélgetést, melyben próbáltunk egyszerre tegeződni és magázódni, hogy az olvasókat jól összezavarjuk, illetve a hallgatókat jelenleg, tehát én is össze vagyok zavarodva, de ez ettől függetlenül a HVG fülkéje volt, a közéleti podcastunk, tegyék meg, hogy támogatnak minket, és ezzel segítik a HVG HU működését, illetve előfizetik a heti lapot, és akkor jövő héten valószínűleg Tóth Richárddal folytatódik a fülke. Viszontlátásra!
Köszönöm, viszontlátásra!